Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai alkalomra ige hirdetésül kijelölt szent igénket, úgy, mint azt megtaláljuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 4. rész 13. versétől 25. verséig a következőképpen. Mert Ábrahám, vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. Hiszen ha a törvény emberei az örökösök, akkor üressé lett a hit, és valóra válthatatlan az ígéret, mivel a törvény csak büntetést eredményezhet. Ahol azonban nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára, nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atya, Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek, mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott neki, ennyi lesz a te magod, mármint annyi, mint csillag az égen, mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött a hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Ezért Isten ezt be is számította neki igazságul, de az, hogy beszámította neki igazságul, nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazolásunkért. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Nemrégiben egy érdekes hírt olvastam az újságban, nevezetesen azt, hogy a bécsi botanikai kertben kivirágzott egy 150 éves pampafa. Úgy kell elképzelnünk, hogy a pampafüvet már többen láttak közülünk, de ez nem bokorformájú, hanem fává növekedett. Azt lehet erről a pampafáról tudni, hogy Ausztráliából származott, és valamikor a 19. század második felében egy osztrák botanikus, aki Ausztráliában kutatott, ő küldte haza még csemete formájában a bécsi botanikai kertnek, mivel az 1868-as leltárban már szerepel, és azóta soha nem virágzott. Azt lehetett tudni, hogy Ausztráliában időnként kivirágzik, először talán annyit tudtak róla, hogy 30-40 éves korában, aztán úgy időként, úgy 20 évenként, de egyébként ott Bécsben sohasem. Igazság az, hogy korábbi papírok, leletek alapján ugye kiderült, hogy hát ugye voltak tanulmányok erről a növényről, és némelyik kutató azt írt, hogy hát, hogy ez itt már soha nem fog kivirágozni, másik azt írt, talán majd egyszer. És idén valami csoda történt, kivirágzott ez a fa, és egy gyönyörű szép, majd egy méteres virágot tövezte. És amikor újra utána néztek annak, hogy mi lehet az oka, kiderült, hogy Ausztráliában ez a fa, testvéreim, többnyire akkor szokott virágot bontani, amikor előtte leég, mikor bozótűz puszti, Mert egy olyan különleges növény, aminek a törzsének a nagy része a föld alatt van, és igazából szinte szüksége van arra, hogy leégjen, hogy utána ki tudjon hajtani. Mindezeket azért mondom el, testvéreim, hogy lássuk azt, hogy a reménység meg a reménytelenség az egy mennyire érdekes egymásnak, sokszor ugye ellentétes, ugye a fogalomból kifolyólag, de néha mégis mennyire összefüggő a dolog. Hogy tudnélik, amiben reménykedünk, az most beteljesedik, vagy amit nem remélünk, az beteljesedik, vagy amit remélünk, az nem fog beteljesedni. Igen. Ez a történet is egy csodálatos bizonyossága annak, testvéreim, hogy amiben igazából már nem lehetett reménykedni, az mégis bekövetkezett. Ez ugyan egy új szövetségi ige szakasz a római levélből, ám de a történet az ugye szinte teljes egészében az Ószövetségre vonatkozik, nevezetesen ugye Ábrahámnak a hitére, és arra az ígéretre, amit Ábrahám kapott Istentől, hogy tudnilik majd neki, és Sárának gyermekük fog születni, sőt, ennek a gyermeknek majd számos utóda lesz, és idővel nagy nép lesz majd belőlük, olyan sok, hogy szinte meg sem lehet majd számolni őket. És ugye Ábrahám és Sár, ugye tudjuk, vártak évekig, évtizedekig, és tulajdonképpen már eljutottak emberileg abba a korba, abba a stádiumba, amikor sem Ábrahámnak, mint férfinak, sem Sárának, mint nőnek semmiképpen nem lehetett már kilátása arra, hogy gyermekük fog majd születni. És ugye azt írja itt Pál apostol, hogy mégsem adta föl, a reménytelenségben is reménykedett. Annyira ugye kristálytiszta bizonyosságát adta annak, testvéreim, amit hitnek nevezünk. Mert ugye az új szövetségben ugye a hit szavunk, a bizalom és a hit az ugyanazzal a görög szóval van kifejezve. És mennyire jó dolog ez így, testvéreim. Mert hit nincs bizalom nélkül, és bizalom igazából nincs hit nélkül, testvéreim. Abban hiszünk, amiben bízunk. Így van ez az imádsággal is, ugye, hétköznapi ténykedéseink során. Vajon miért van az, testvéreim, hogy hát az imádságunk sokszor olyan erőtlen? Minden bizonnyal azért, mert nincs mögötte meg az a kellő erő, amelynek meg kellene lennie. Jézus Krisztus Urunk nagyon sokat foglalkozott, nagyon sokat beszélt a tanítványoknak az imádságról. Imádságnak a fontosság arról, hogy teljes erővel bizakodva és reménykedve kell imádkozni. Azt mondta egyik helyen, hogy ha valaki teljes szívvel kér valami, teljes bizalommal, akkor mondhatja egy hegynek, hogy ugorjon a tengerbe, és az meg fog történni. Egy másik alkalommal, hogy amikor a tanítványok fölháborodva futottak vissza a mesterhez, és elpanaszolták neki, hogy egyik faluba, ahova elküldte őket, hogy beszéljenek Jézusról, beszéljenek Isten országáról, barátságtalanul fogadták őket, majdnem, hogy el is üldözték őket, és akkor azt kérdezték Jézust, hogy kérjünk-e erre a falura tüzet? Hogy Jézus nem azt mondta nekik, hogy hát hiába kérnétek, mert úgysem következne be, hanem azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Azaz, testvéreim, nem az ő hitükben szégyenítette őket, hogy kicsi a hitük, hanem azt mondta, hogy nem jó dolgot kértetek. Mert imádságban nem szabad a másik emberre Isten büntetését kérni, csak a segítségét, a megsegítését és az ő áldása. Másik ide tartozó kicsit, hogy aranyosabb történet, de megint érint bennünket, ugye közelről is, ugye az aszály nagyon kerülgeti a földjeinket. Amerikában egy kis városban már hosszú ideje aszály volt a környéken, és a gyülekezetben úgy döntöttek, hogy hát talán nem elegendő az, hogyha csak a templomban imádkoznak lelkész az oltár előtt, a hívek a padokban azért, hogy legyen eső. Elhatározták, a következő vasárnap kivonulnak a város széli földekre, és ott fognak imádkozni majd esőjét. Ki is mentek, s reggel, mikor gyülekeztek, az egyik ember egy jókora esernyővel jelent meg, mire néhány rámeresztették szemüket, és egyik mondta neki, hogy tehát minek hoztál esernyőt, hát közel-távol nincs egy felhő sem. Mire az így válaszolt nekik, hogy hát nem azért jöttünk vissza ide, hogy esőért imádkozzon, ugye, testvérek? Azaz, amikor elmondjuk az imát, vajon belegondolunk-e abba, hogy az tényleg beteljesedik? Ezt én magam életemben is megtapasztaltam egyszer, legalábbis az ezzel való szembesülést, amikor Németországban voltam egy tanfolyamon, és ebben a kollégiumban, ahol el voltunk helyezve, körbe sétáltam első este, mégis tudjam, hogy mi merre van, és az egyik ajtón egy érdekes feliratra bukkantam. Az volt odaírva, hogy képzeld el, hogy te imádkozol, és amit kérsz, az beteljesedik. Megmondom őszintén, nagyon szíven ütött engem ez a mondat, mint kiderült, egy nagyon szimpatikus fiatal embernek, egy teológusnak a szobája volt, ez azt írta ki. Ez egy olyan komoly és nagyon tartalmas gondolat, hogy valójában egy komoly teológiai könyvekben sem találkoztam ennyire megindító őszinteséggel az imádsága kapcsolatban. Igen, mondhatjuk az imádsága, de mondhatjuk, hogy a hittel, de mondhatjuk, hogy a bizalommal és a reménységgel kapcsolatban is, mert a mai igénk tulajdonképpen a reménységről szól. A reménytelenség közepette is megmaradó, sőt erősödő reménységről szól. Persze nem úgy, mint a hollywoodi filmekben van, ugye tudjuk az akciófilmeknek mindig ugye a csúcspontja, amikor már ugye a főhős és csapata teljesen kilátástalan helyzetben van, és akkor ugye elhangzik ugye az a nagy mondat, ami ugye így szól, hogy a remény hal meg utoljára. Igen. Hát igen, testvéreim, a remény hal meg utoljára, de ha csak emberi reménység, akkor bizony az is meghalhat, testvéreim. Bizony meghalhat. Mert tudjuk azt, hogy ahogyan a csodálatos énekünk is ugye erre rávilágított, hogy mennyi be nem teljesült reménység rogyasztja és nyomasztja a mi életünket. Amikor azt mondja, hogy hányan vándorolnak bánat lepte utakon, és ugye honnan van a bánat, testvérem, az emberekben? Hát onnan van a bánat, hogy amit szerettek volna, amiben reménykedtek, az nem teljesedett be. Mert nem lett az belőle, ami szeretett volna. Nem jutott előre, nem teljesültek a vágyai. A gyermekeibe fektetett reménysége nem teljesült, vagy egyáltalán el van szomorodva a környezetének az állapota miatt, testvéreim. Bizony, bizony, mi is elszomorodhatnánk sokszor, testvéreim. Azon, hogy hát lehetne jobb is a mi egyházunknak, hitünknek a helyzete. De egyébként vigasztalásul szeretném elmondani, hogy azért ez egy nagyon érdekes dolog. Mert mi keresztények hajlamosak vagyunk abba, ezt egy Craig nevű angol teológus írta le, hogy a beteg ember nem szívesen szembesül a saját betegségének az okaival. Legyünk őszintén, találkoztuk már olyan emberrel, aki bevallotta volna, hogy az ő betegsége, hát ugye a szenvedélyéből kifolyólag van neki, az alkoholból, vagy a cigarettából, ne adj Isten kábítószerből. Ugye nem találkoztuk vele. Nem is nagyon szabad érinteni, érti ezt a kérdést. Az emberek nem vallják be másnak egyáltalán, nem maguknak meg nagyon-nagyon ritkán vallják be. Most ez a Craig azt írta, hogy a hívők is beleesnek sokszor ugye abba a hibába, hogy az egyháznak ugye a gyöngeségét, a hitnek, ugye nem elég erős mi voltak, meg egyáltalán az egyházi viszonyokat, azért tartják rossznak, mert hogy az ok az kívül van, kérem szépen. Kívül van, a világban. Az emberek ugye hitetlenek, szeretetlenek, érdektelenek, csak magukra gondolnak, hát ugye tudjuk. Látjuk és tapasztaljuk ezt, testvérek, hogy az emberek hogyan becsülik meg az ünnepnapokat, az egyházi ünnepeket, de mondhatnák akár, hogyha ugye elfogulatlanok akarnák lenni, akkor mondhatnánk, hogy a nehezen kiharcolt állami ünnepeket is, a közösségnek az ünnepeit, mert az a mi ünnepünk, a március 15, október 23, azokat az emberek túlnyomó része bizony nem a közösségével ünnepli, meg nem ott, ahol együtt kellene lenni. Azaz, hajlamos az egyház is, ugye a maga nehéz helyzetét külső okokra visszavezetni. Holott pedig lehet, hogy saját magába kell nézni, hogy tudnilik elég erőse a hite, hogy tudnilik elég nagy-e a reménysége. És hát ugye ebből kifolyólag az ő általa nyújtott példa, az elég vonzó-e és elég meggyőző-e az emberek számára. Megmondom őszintén, én itt mindig Bonhoefferre szoktam gondolni, tudni, ő a 20. századnak a rövid pályafutást megért, de a legcsodálatosabb teológusa, ugye ő egy olyan radikális krisztusi szeretetet és tulajdonképpen önfeláldozást hirdetett, ami jó szerével követhetetlen. És én elgondolkoztam rajta, hogy mi lett volna, hogyha Bonhoeffer valahogyan túlélte volna a második világháborút. Ugye tudjuk, hogy halálos ítéletet mondtak ki rá, némelyek próbálták menteni, jó szándékű német katonatisztek, egyik táborból vitték a másikba, de sajnos egy helyen utolérte őt, ugye a kivégzési parancs, és pár nappal a háború vége előtt tulajdonképpen kivégezték. Nos, én arra azon elgondolkoztam, mi lett volna, ha Bonhoeffer megélte volna a békét, háború után. Hát én attól tartok, hogy az lett volna, hogy az ő radikális Krisztus szeretete, radikális önfeláldozó magatartása, és egyáltalán ugye a keresztényeknek az ő által állított példaképe az annyira nehezen követhető lett volna az emberek számára, hogy nem valószínű, hogy püspök vagy nagy egyházi vezető lett volna belőle, hanem inkább az a valószínű, hogy kapott volna valamelyik egyetemen egy szép katedrát, egy magas tudományos címet, és hogy ott ugye dolgozzon, tanítson, stb. Stb. De inkább én véleményem szerint ez lett volna. Mert ugye miről van szó, testvéreim? Amikor olyan példát látunk, ami szinte követhetetlen, akkor ugye bennünk is ugye föltámad ugye az a bizonyos óember, és azt mondja, hogy hát ez nem jó, mert ugye ő elhomályosít minket, mindannyiunkat, bennünket is. Szerencsére ugye Ábrahámmal nem így vagyunk, mert Ábrahám nem a mi kortársunk. Éppen ezért Ábrahámra sokkal elfogulatlanabbul tudunk tekinteni. És amikor az ő hitének a példáját ugye magunk elé vesszük, mert is vehetjük is, bármilyen régen is élt, akkor örömmel és hát meggyőződéssel mondhatjuk, hogy valóban tanulhatunk Ábrahámtól, mert mit is ír róla? Azt írja, hogy neki Isten az ő hitét számította be igazságul. Mivel, hogy, ugye, és ez az előző sorokból derült ki, ugye, a törvény megtartását azt nem számíthatta be, mert Ábrahám is vétkezett, ő sem tudta, ugye, megtartani a törvényt. És ugye itt jön a nagy fordulat, hogy Isten ezt nekünk is így gondolta, mert hogyan írja, hanem értünk is, akiknek majd beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat. Ugye milyen érdekesen fogalmazza, hanem értünk is, akiknek majd, ugye, beszámítja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta halottak közül Jézust. Tehát ugye visszatérünk oda, ugye, az ige hirdetés elejére, hogy ugye a reménység, a reménytelenség, ugye ez a kettő, ez hogyan viszonyul egymáshoz, azaz a mi hitünk is, a mi üdvösségünk is, testvéreim, tulajdonképpen ott fog majd levizsgázni, hogy abban a dologban, ugye, ami tényleg emberi ésszel ugye hihetetlennek tűnik, elképzelhetetlennek tűnik, hogy abban tudunk-e hinni, sőt nem egyszerűen csak hinni, hanem bizakodni, reménykedni, és még erről a reménységről másoknak bizonyságot is tenni. És ez nagyon fontos dolog, testvéreim, mert a világ azért ugye ma is ugye a kereszténységre figyel, van akik ugye jó szándékkal, vannak akik rossz szándékkal, ugye nagyon megrázott bennünket, most ugye a tegnap húsvét ünnepén Ceylonon történt szörnyűséges merényles sorozat, ami egy ördögi merényles sorozat, templomokat robbantottak föl, szállodákat robbantottak, már 200 fölött van a halottaknak a száma, húsvéti istentiszteleteknek a kellős közepén. Nem tudjuk, hogy kik lehettek, minden bizonnyal iszlamisták, hiszen erre, ebbe az irányba mennek ugye a nyomozások és a feltételezések, de hogy miért, azt igazából még nem tudjuk. Elborzasztó ez a gyűlölet, ami ebben a világban tapasztal. És akkor megint az ember ugye fölteszi magának a kérdést, hogy hát, hogy milyen választ lehet erre adni. Van azért kivétel is, a ceyloni érsek a hatóságokat felszólította, hogy könyörtelenül járjanak el a bűnözőkkel szemben, akik ezt elkövették és kitervelték. Ez nem mond ellene a krisztusi szeretetnek, testvéreim, hiszen ne felejtsük el, hogy hát amikor ugye a papoknak ott kellett lenni a kivégzésnél, ugye a középkorban, és ugye könyörögtek az emberek, ugye a bűnözők, akkor mit kellett mondani, mit mondott a pap neki? Azt mondta, hogy Istenné van az irgalom. És ez még a reformáció előtt is ugye ezt mondták, és ugye ez még összeegyeztethető, ugye a mi evangélikus tanításunkkal is, hogy tudjuk, el kell fogadni a földi ítélkezést, el kell fogadni a földi igazságszolgáltatást, hogy rend legyen az emberek között. De majd a végső irgalmat és a végső kegyelmet azt Isten fogja majd megadni. Nekünk is majd beszámítja azt, hogyha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazolásunkért. Tehát a húsvét, testvéreim, annak kell, hogy legyen az ünnepe, hogy hiszünk a feltámadásban. Akkor is, hogyha ellene mond a mi ismereteinknek, ellene mond annak, amit hétköznapi életünkben látunk. De tudjuk, hogy Isten ennél sokkal több, ennek tanúi voltak, akik bizonyságot tettek, és ez a hit indított embereket újabb bizonyságtételre, akár még életük árán való bizonyságtételre is. Ez legyen a mi reménységünk. Amen. Imádkozzunk. Örvendező szívvel adunk hálát, Istenünk, hogy Krisztus Urunk halálával eltörölted a világ bűnét, és feltámadásával megtörted a halál erejét. Add nekünk a te lelkedet, hogy új életben járjunk, és kegyelme szerint örököljük az örök életet az Úr Jézus Krisztus által. Amen.